Kedves hallgatom! Krónikák második könyve első részének 16. és 17. versét olvassuk. Salamonnak Egyiptomból és Kevéből hozták a lovakat. A király kereskedői szerezték azokat Kevéből megszabott áron. Egy harci kocsit 600 ezüst sekelért hoztak Egyiptomból, egy lovat pedig 150-ért. Ugyancsak az ő közvetítésükkel szállították tovább ezeket a hettita királyoknak és az arám királyoknak. Megfigyelhetjük, hogy arra a területre megy, ahova nem lett volna szabad mennie. Isten megmondta neki, hogy eljön a nap, amikor lesz királyuk, de a király sok lovat ne tartson, és ne vigye vissza a népet Egyiptomba, hogy sok lovat szerezzen, mert az Úr megmondotta nektek, hogy ne térjetek vissza többé azon az úton. Ne legyen sok felesége, hogy szíve el ne hajoljon, nagyon sok ezüstöt és aranyat ne gyűjtsön. Mózes 5. könyve, 17. rész, 16. és 17. vers. Salamon fölhalmozta a lovakat, és nagyon gazdaggá lett. Azt találjuk, hogy megsokasította feleségeit is. Salamon haladt tovább a Dávidtól kapott oktatás szerint. Salamon megparancsolta, hogy az Úr neve tiszteletére házat építsenek, neki magának pedig királyi palotát. Ezért kirendelt Salamon a hegységbe 70 000 teherhordót és 80 000 kőfejtőt, és melléjük 3600 felügyelőt. Krónikák második könyve, első rész, 18. vers, második rész, első vers. A tervrajzot lefektették, és Salamon kezdi megszervezni az építést. Figyeljük meg, hogy a templom építés Salamon uralmának az a része, amit Isten az első helyen akart látni, és ezt üzente Salamon Hírámnak, Tírus királyának. Apámmal, Dáviddal is megtetted, hogy küldtél neki cédrusfát palotája építésére, hogy abban lakjék. Krónikák második könyve, második rész, második vers. Hírám szerette Dávidot, és Dávid szerette Hírámot, és ezen az alapon közeledik hozzá Salamon is. Azt hiszem, Hírámnak problémái voltak Salamonnal, ahogy majd látjuk. Nagyon bőkezű volt Dávid iránt, de Salamonnal nehezebb neki kijönnie. Lásd, én meg templomot akarok építeni az én Uram, Istenem neve tiszteletére, és azt neki szentelem, hogy jó illatú füstölőszerekkel töménezzenek neki, és a sorba rakott kenyerek állandóan ott legyenek előtte, és égő áldozatot mutassanak be reggel és este, minden szombaton és újholdkor, meg Istenünknek, az Úrnak az ünnepein. Örök kötelessége lesz ez Izraelnek. Krónikák második könyve, első rész, harmadik vers. Most figyeljük meg, hogy ez örökre szóló előírás. Bírálatok történtek a templomi áldozatok helyreállításával kapcsolatban a millennium alatt, mivel az állatáldozatok előre mutattak Krisztus kereszten hozott áldozatára. Miért állnának helyre az áldozatok a millennium alatt? Azért, mert Isten így rendelte. Ez a válasz elegendő. Természetesen annak lesz jelentősége, és emlékeztet majd az Úr Jézus Krisztus áldozatára. A templomnak, amelyet építeni akarok, nagynak kell lennie, mert a mi Istenünk nagyobb minden Istennél. Krónikák második könyve, második rész, negyedik vers. Korunkban mi tesz valamit naggyá? Mi teszi az embert híressé? Mi tesz naggyá egy nemzetet? Mi teszi naggyá az egyházat? Isten, barátom! Ezt nem szabad szem elől tévesztenünk. De kinek van annyi ereje, hogy neki templomot építsen? Hiszen az ég és az egek egei sem tudják magukba fogadni őt. És ki vagyok én, hogy templomot akarok építeni? Csak azért teszem, hogy ott áldozhassanak neki. Krónikák második könyve, második rész, ötödik vers. Áldozat által közeledtek Istenhez. Egyedül csak az Úr Jézus Krisztus áldozata által járulhatunk Isten elé. Fontos megfigyelnünk, hogy Salamon nem értette félre, hogy kicsoda Isten, és hogy elfoglalja-e házát. Nemrégen olvastam egy cikket, valójában csak mostanában egy teológusról, aki azt a nyilatkozatot tette, hogy Salamon próbált egy kis házat építeni, hogy Isten dobozba tegye, és hogy az emberek úgy képzelték, hogy Istent dobozba kell tenni, és hogy őt ott lehet tartani. Hadd mondjam neked, hogy Salamon egyáltalán nem így gondolkodott, de népe sem. Jóval előbbre haladottak voltak, mint manapság nagyon sokan, még gyülekezeteinkben is. Sokan a templomot Isten házának nevezik. Isten nem házban lakik. Soha sem lakott házban. A templom az áldozatok helye volt. Az ember ott közeledhetett Istenhez. Ezért hozzá méltónak kellett lennie. Nagyon díszes, gyönyörű építmény volt. Nem volt nagyméretű a kor többi épületéhez viszonyítva. Például, ha Salamon templomát oda tehetnénk az efézusi Diana temploma, vagy a piramisok mellé, akkor törpének tűnne. De kisméretét ellensúlyozta nagy gazdagsága. Óriási mennyiségű ezüst és arany került a templomba. Küldj azért hozzám egy olyan embert, aki ért az arany, az ezüst, a réz és a vas megmunkálásához, a piros bíborhoz, a karmazsinhoz és a kék bíborhoz, és el tudja készíteni a véseteket azokkal a mesterekkel együtt, akik nálam Júdában és Jeruzsálemben vannak, akiket apám Dávid alkalmazott. Krónikák második könyve, második rész, hatodik vers. Láthatjuk, hogy szakmunkásokat kellett szerezniük más helyről, mert az izraeliek fölművesek voltak, ahogy Isten is akarta. Érdekes meglátnunk, hogy amikor a zsidó nép visszatér Izraelbe korunkban, akkor a földhöz tér vissza. Izrael országát végig utaztam egyik résztől a másikig, és a Holttengertől a földközi tengerig, és a legnagyszerűbb farmokkal találkoztam, amiket valaha láttam. Nem hiszem, hogy bárhol lenne gazdagabb föld, mint Ezrelon völgyében, ahol Megiddó elhelyezkedik. Az bizonyára gazdag ország. Salamon korában Izrael népe körében nem voltak szakmunkások vagy kézművesek, és ezekért Hírámhoz kellett folyamodniuk. Küldj cédrust, ciprust és ébenfát a Libánonról, mert tudom, hogy szolgáid értenek a libánoni fák kivágásához. Az én szolgáim is ott lesznek szolgáid mellett. Krónikák második könyve, második rész, hetedik vers. Más szóval, Salamon emberei tőlük tanultak. Ezek a cédrusfák a Libanonon nőttek, mert sok fát kell előkészíteniük, hiszen nagynak és csodálatosnak kell lennie annak a templomnak, amelyet építek. Krónikák második könyve, második rész, nyolcadik vers. Nem nagy méretű, de nagyszerű lesz. Én viszont adok szolgáidnak, a favágóknak, akik a fákat kidöntik, 20 000 kór csépelt búzát, 20 000 kór árpát, 20 000 bat bort és 20 000 bat olajat. Krónikák második könyve, második rész, kilencedik vers. Később látjuk majd, hogy félreértés történt Salamon fizetésével kapcsolatban. Hírám, Tírusz királya írásban felelt, és elküldte Salamonnak. Mivel szerette népét az Úr, azért tett téged királyukká. Ezt is mondta Hírám. Áldott az Úr, Izrael istene, aki a mennyet és a földet alkotta, hogy olyan bölcs fiút adott Dávid királynak, aki okos és értelmes, aki az Úrnak templomot, magának pedig királyi palotát akar építeni. Ezért elküldök egy hozzáértő és értelmes mestert, Hurámot. Krónikák második könyve, második rész, 10., 11. és 12. vers. Aztán leírja azt a szemét, akit elküld. Salamon számba vette mindazokat az embereket, akik jövevények voltak Izrael országában, miután apja, Dávid, egyszer már számba vette őket. 153.600 ilyen embert találtak. 70.000 teherhordónak tett meg közülük. 80.000 kőfejtőnek a hegyekben. 3.600 pedig felügyelőnek, hogy dolgoztassák a népet. Krónikák második könyve, második rész, 16. és 17. vers. Ők segítettek az építkezésben. Ők végezték a hétköznapi munkát. Azután elkezdte építeni Salamon az Úr házát Jeruzsálemben, a Móriá hegyen, ahol az Úr megjelent apjának, Dávidnak, azon a helyen, amelyet Dávid kijelölt, a Jebuszi Ornán szérűjén. Krónikák második könyve, harmadik rész, első vers. Amint már láttuk, Ornán cséplőszérűje volt az a hely, ahol évszázadokkal korábban Ábrahámnak parancsot adott Isten, hogy áldozza fel Izsákot. Aztán ugyanazon a hegygerincen, közvetlenül Jeruzsálem városának szomszédságában van a Golgota, a koponya helye, ahol Jézust keresztre feszítették. Dávid megvásárolta ezt a földterületet Ornántól. Az még mindig a templom területe. Akik már vezettünk építkezéseket, nekünk a tervrajzok részletei és az építési anyagok felsorolásai nem nagyon érdekesek. Csupán bizonyos nagy igazságokat vonunk le, amiket nem találhatunk meg máshol. Így állapította meg Salamon az Istenháza építésekor az alapméreteket. Hosszúsága a régi könyök mérték szerint 60 könyök, szélessége 20 könyök volt. Krónikák második könyve, harmadik rész, harmadik vers. Kétszer akkora volt, mint a Szent Sátor. 60x20 könyök. Ezt átalakítva megközelítően 30x10 méternek tekinthetjük. Ezek magának a templomnak a méretei. Körülötte volt sok más épület is. Az egész épületkomplexum nagyon fenséges volt, amikor már minden épületet fölépítettek, de maga a templom csak kétszer akkora volt, mint a Szent Sátor. Most hadd hívjam fel figyelmet bizonyos tényekre, amiket részben már láttunk, vagy még nem is láttunk. Ezeknek a kerúboknak a szárnyai kiterjesztve 20 könyököt tettek ki. Lábukon álltak és befelé tekintettek. Krónikák második könyve, harmadik rész, 13. vers. Ezek a kerúbok letekintettek a kegyelem királyi székére. Emlékszel rá, hogy a Szent Sátorban, amelyet Mózes építetett, Isten nem adta meg a kerúbok méreteit. Ők az istenségről beszélnek, és az istenséget nem lehet lemérni. De itt a templomban megkapjuk a méretet, és kétségtelenül nagyobbak, mint a Szent Sátorban voltak. Itt bizonyos hanyatlás jelét látjuk, mert meg akarják mérni az istenséget, és azt nem lehet megmérni. Hadd emlékeztesselek arra, hogy most a templomot Isten szempontjából nézzük. Mire hívja fel Isten a figyelmünket, amit nem láthattunk meg a királyok könyvében az emberi szempontból? Itt a kárpit szépsége emelkedik ki. Kárpitot is készítetett kék és piros bíborból, karmazsinból és lenből, amelyekbe kerúbokat szövetett. Krónikák második könyve, harmadik rész, 14. vers. A kárpit Krisztus emberségéről beszél. Isten hívja fel figyelmünket erre. Amikor Krisztust keresztre feszítették, akkor a templom kárpitja ketté hasadt, mivel a kárpit Krisztus emberségét képviselte. A kárpit ketté hasadása jelezte azt, hogy új és élő út nyílt meg minden hívőnek, magának Istennek a jelenlétébe, Krisztus áldozata által. Itt a Krónikák könyvében Isten felhívja a figyelmet a kárpit szépségére. Mintha ezt mondta volna, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Valami mást is meg kell figyelnünk, és ez az oszlopok sora. A templom elé 2 35 könyök magas oszlopot készítetett, és tetejükre 5 könyök magas oszlopfőket. Krónikák második könyve, harmadik rész, 18. vers. Ez azt jelentette, hogy ezek az oszlopok nagyon magasak voltak, ahogy azt a templom makettjén is láthatjuk. Az épület méretéhez hasonlítva csak nem aránytalanoknak tűntek. Ezek az oszlopok az erőről és a szépségről beszéltek. Az erőről és a szépségről a mai ember azt gondolja, hogy ő találta ki. Dicsekszünk az erőnkkel, és mégis erőtlenek vagyunk arra, hogy fenntartsuk a törvényes rendet. Ami a szépséget illeti, megfigyeltük-e már a modern művészetet? Bizonyára mentünk már végig képtárakban, és megfigyeltük a mai festményeket, és eléggé kiábrándultunk belőlük. Egyáltalán nem tartottuk őket szépeknek. Isten törődik az erővel és a szépséggel, és a templomnak azok az oszlopai igen nagy benyomást keltettek. A következő fejezetben megint említi az erőt és a szépséget. A két oszlopot és a két kerek oszlopfőt, amelyek az oszlopok tetején voltak, a két hálót, az oszlopok tetején levő két kerek oszlopfő beborítására. Krónikák második könyve, 4. rész, 12. vers. Isten különösen fölhívja rá a figyelmünket. Csináltatott láncformájú fűzéreket, és rárakta azokat az oszlopfőkre, azután csináltatott 100 gránátalmát, és rárakta azokat a fűzérekre. Krónikák második könyve, 3. rész, 16. vers. Említi ezeket a fűzéreket. Ezek mit képviselnek? A nemzet egységéről beszélnek. A fűzérek bemutatják az egyének egységét, akikből összeállnak a törzsek, és a törzsek viszont a nemzetet alkotják. Isten törődik az abszolút egységgel. Ezt korunkban kezdi elveszíteni Isten népe a szeme elől. Elválunk egymástól, ezer eltérő csoportra darabolódunk korunkban. Mindig újabb szervezetek jönnek létre. Nem vagyok benne biztos, hogy ezzel tiszteljük az Urat. Amint látjuk, az Új Szövetségben Isten megadta az egység képét, ami még a fűzérek képénél is jobb. Ez a test képe. Azt mondja, hogy egy háza olyan, mint a test. A testben sok tag lehet, és egyes tagokat tisztességre, másokat tisztességtelenségre teremtett Isten, de ugyanabban a testben vannak. Ez az egyház képe. Figyeljük meg a gránátalmák alkalmazását is. 100 volt belőlük. Ezt is olvassuk. Meg 400 gránátalmát a két hálóra, két sor gránátalmát egy-egy hálóra, az oszlopokon levő két kerek oszlopfő beborítására. Krónikák második könyve, 4. rész, 13. vers. A gránátalmák beszélnek a gyümölcsözésről, és itt ezt hangoztatja Isten igéje. Nem említettem különösen az itt alkalmazott színeket. Figyeljük meg, hogy a kárpit kék, bíbor, vörös és finom lenből készült. A kék a fölöttünk levő ég színe. A bíbor a királyság színe. És a vörös a megváltásról beszél, Jézus Krisztus vére által. A fehér a szent élet képe. Mindezek fontosak Isten szempontjából. A 4. fejezet részletesen felsorolja a bútordarabokat, a rézoltárt, a nagy mosdót, 10 kisebb mosdót, a gyertyatartókat és az asztalokat. Azután ott vannak a fazekak, lapátok és medencék. A bronzoltár 4-szer akkora volt, mint a Szent Sátorban. Voltak még ezen kívül is mosdók a templomban. Más változtatások és kiegészítések is történtek. Az újítások és nagyobbítások elvették a Szent Sátor egyszerűségét és Krisztusra történő egyszerű utalásait. A Szent Sátor és nem a templom lett annak a képe, amit a zsidókhoz írt levél felhasznál Krisztus személyének és munkájának a leírására. Végül a templom elkészült. Amikor befejezték mindazt a munkát, amit Salamon végeztetett az Úr háza számára, bevitte Salamon azt az ezüstöt, aranyat és egyéb tárgyakat, amelyeket apja Dávid szentelt oda ajándékul, és elhelyezte Isten házának a kincsei közé. Akkor összegyűjtötte Salamon Izrael véneit és minden törzsfőjét, Izrael fiainak családfőit Jeruzsálembe, hogy elvigyék az Úr szövetségládáját Dávid városából, azaz Sionból. Krónikák második könyve, 5. rész, 1. és 2. vers. Az egész templom befejeződött. A frigyládát bevitték a templomba. Sion pontosan azon a dombon volt, nem messze a templom területtől. Többször jártam azon föl és alá, mert nincs túl messze. Nem tudjuk, hogy pontosan Dávid hol tartotta a frigyládát, de az Dávid városában volt, ami a Sion hegye. Nem nagy terület, és nem messze van a templomi helytől. Salamon király és Izrael egész közössége, amely megjelent nála, ott volt a láda előtt. Olyan sok juhot és marhát áldoztak, hogy sem számba venni, sem megszámlálni nem lehetett. Krónikák második könyve, 5. rész, 6. vers. Itt az a gondolat rejlik, hogy nem igyekeztek megszámlálni azokat, mert azok Krisztus áldozatát képviselték. Azt egyáltalán nem lehet számokkal kifejezni, sem megmérni. Kegyelmes édesatyám, hálát adok neked Jézus Krisztus áldozatáért. Köszönöm, hogy az ő élete árán megmenekülhetek a haláltól és a pokoltól, és élhetek neked tetsző életet. Segíts, hogy szüntelen gondoljak Jézus Krisztus nagy vállalására, szeretetére és megmentő kegyelmére, és úgy éljem az életemet, hogy ezt tükrözzem mások felé is. Ámen.